Szép jó napot kívánok, ez itt a Cégkassa Podcast, a Garantika Hitelgarancia ZRT támogatásával. A KKV szektornak szeretnénk kézzelfogható információkat nyújtani arról, hogy mire is számíthatnak, milyen lehetőségeik vannak, és segítségünket ajánlani föl azért, hogy egy kicsit előrébb tudjanak lépni. A mai beszélgetésnek nagyon fontos része lesz az, hogy a kis- és középvállalkozásokat nagyon komoly mértékben célkeresztbe tartja a kormány, és nagyon sok támogatást próbál feléjük adni, és nekik segítséget nyújtani, viszont ezeket az információkat, ezeket a tudásokat, lehetőségeket szintetizálni kellene. Erre jött létre a Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség, amelynek ügyvezető igazgatóját, Szabados Rihárdot köszöntöm itt a podcastban.
Köszönöm szépen a meghívást.
Milyen helyzetben van most a KKV szektor egy olyan válsághelyzet után, amit a Covid hozott, az energiaválság, vagy akár a magas infláció?
Évek óta valamilyen válsághelyzet van a cégeket illetően, ugye kezdődött a Covid-dal, ezt követően ugye fogyasztás visszaesés, majd egy háborús válság okozta energiakrízis, gyakorlatilag utána egy elszabadult infláció. Tehát mindig tudunk mondjuk az elmúlt 3-4 évből egy olyan külső tényezőt mondani, ami önhibájukon kívül esik, és mégis rájuk hatással van. Összességében azért az elmondható, hogy ha ránézünk a pusztán a számokra, akkor azért a válságból kilábalás korszakát éljük most. Sőt, én azt mondanám, hogy sokkal nagyobb túlélők a magyar vállalkozások, mint amit azt korábban gondoltuk. Hogyha a bedőléseket nézzük, vissza nem fizetett összegeket nézzük a finanszírozások mögött, akkor válságuk ide, válságuk oda, de rekord alacsonyak ezek a számok. Nyilván, hogyha mondjuk a cég megszűnéseket nézzük, akkor azért volt egy lefelé tartó trend, és az elmúlt 4 évben fokozatosan növekedett a megszűnő cégeknek a száma. Ugyanakkor, hogyha összehasonlításokat kell néznünk, akkor mondjuk egy korábbi 2008-as válsághoz, hogyha hasonlítjuk, akkor annak pedig még mindig a töredéke. Úgyhogy viszonyítás kérdése mindig, de én azt mondom, hogy a válságállónak látom a magyar vállalkozásokat, és kiállták a próbát. Nyilván egyedül ez tovább nem folytatódhat, tehát nekik is szükségük van segítségre, úgyhogy ezt a segítséget próbáljuk majd megadni nekik többféle formában.
Miként lehet információkkal, vagy egyéb segítséggel támogatni a vállalkozásokat? Egyáltalán mire van leginkább szükségük?
Szerintem a magyar vállalkozás ezt röviden össze tudná foglalni: pénzre, ingyen pénzre, minél több pénzre. Hogyha kicsit szofisztikáltabbak vagyunk, akkor ugye vagy forrást biztosítunk a számukra, és akkor arról lehet beszélni, hogy ennek mondjuk mekkora a visszanemtétendő tartalma. Hogyha nem forrásról beszélünk, akkor szolgáltatást igénybe vehetnek. Úgyhogy továbbadott támogatások, attól függően, hogy milyen forrásúak, vagy Európai Uniós, vagy hazai költségvetésből támogatott források, vagy banki forrás, vagy támogatott hitel, vagy kereskedelmi banki hitel, de maga a forráshoz való hozzáférés, az szerintem az mindenképpen egy segítség. Ebben a kamatkörnyezetben, ami ugyan szintén egy csökkenő pályán mozog, de még mindig magas a korábbi évekhez képest, azért nagyon fontos, hogy milyen kamatozás mellett tudnak hozzájutni, úgyhogy felértékelődnek a kamattámogatott programok, vagy akár egyébként a garanciák, kezességvállalás mellett nyújtott forrás lehetőségek. Ugye a szolgáltatásoknál pedig azok a szolgáltatások, amik vagy pénzbe kerülnek a cégek számára, és valaki olyan szolgáltatást nyújt, amit vagy ingyenesen nyújtja, vagy valamilyen támogatást biztosít a szolgáltatás mellé, legyen az mondjuk cégértékelés, vagy egy generációváltásnak a támogatása, vagy egy olyan tanácsadás, ami mondjuk egy új gépnek a beszereléséhez, üzembehelyezéséhez szükséges, vagy valami adat szolgáltatáshoz kapcsolódó, ami eddig mondjuk nem volt benne a rendes működésébe a cégeknek. Úgyhogy én azt mondom, hogy nagyon sokféleképpen lehet segíteni a cégeknek. Azt szerintem nagyon fontos, hogy ne egy ilyen centralizáltan csak az ingyen pénz lebegjen a cégek szem előtt, hanem a teljes menüből lehessen választani, és tudjanak is választani. Az is egy nagyon fontos kérdés, hogy ki tudja nekik ezt elmagyarázni, milyen lehetőségek vannak, hol találják ezt meg, és mi a különbség a támogatási formák között.
Kicsit menjünk még azért vissza ebbe a forrásért folyó harcba. Mennyire várható el egy vállalkozástól, hogy úgy gondolkodjon, hogy neki lehet, hogy nem feltétlenül az a legideálisabb, ha egy uniós pályázatra jelentkezik be, amivel mondjuk 180 fokos fordulatot kéne végrehajtani az eddig üzleti tevékenységébe, hanem esetleg másképp kell gondolkodni, és mennyire lehet ebbe őt mentorálni?
A önmagában szerintem az nem probléma, hogyha valaki számol azzal, hogy vissza nem tétendő támogatásra szeretne pályázni, és mondjuk vár ilyen lehetőségre, és nyitott szemmel jár. A probléma az az, hogyha emellett ezzel párhuzamosan nem nézi az egyéb lehetőségeket, és kerülhet egy olyan helyzetbe, amikor nem jönnek ezek a nagyon előnyes konstrukciók, akkor lemarad ezzel párhuzamosan más lehetőségekről. Azért az ingyen pénznek az időszaka az szerintem az már nem most lejárt, hanem már évekkel ezelőtt lejárt. Ugye azzal, hogy a kamatpálya más irányt vett, azzal el lehetett azt mondani, hogy ingyen pénz már nincsen a piacon, sem kölcsönformájában, sem elérhető szabad forrás formájában. Úgyhogy én azt mondanám, hogy a csodavárás helyett el kell kezdeni abban gondolkozni, hogy egy lefolytott kamatozású hitelkonstrukció, az már tud versenyképes lenni egy alacsony visszanemtétendő támogatás tartalmú forrással, vagy a szolgáltatásoknak kell felértékelődnie. Ugye van egy olyan sajátossága most az Európai Uniónak, hogy a szolgáltatás hányadot a támogatások mögött azt megemelte. Ez azt jelenti, hogy míg mondjuk korábban 100 egységnyi támogatásból 80% továbbadott támogatás lehetett, és 20% szolgáltatást várt el, most ez az arány pont a fordítottja. Most azt mondja az Európai Unió, hogy a cégek vegyenek igénybe szolgáltatást, és ő ad arra forrás, hogy a szolgáltatás nyújtó segítsen a cégeknek, és 20%-ban pedig lehet továbbadott támogatást nyújtani. Úgyhogy ez a megfordított sorrend is már egy jelzésértékű kell, hogy legyen a cégeknek, hogy nem mind arany, ami fénylik, és ez a csodavárás ideje az jelenleg nem elérhető, viszont vannak jó konstrukciók, illetve lesznek is még a jövőben, amik tudnak segíteni nekik.
Említetted, hogy szolgáltatásokra van szükség. Nagyon-nagyon furcsa helyzetben vagyunk, amikor a KKV-kről beszélünk, hiszen azt mondjuk, hogy a KKV, mint szektor, az igazából létezik is, de nem létezik. Lehet-e azt körülbelül behatárolni, hogy mire van szüksége az átlagos KKV-nek, vagy azt kellene mondani, hogy egy ilyen étlapot kell neki kínálni abból, hogy éppen neki mire van szüksége, mi az a feladat vagy probléma, aminek a megoldásában segítséget keres.
Ugye már eleve az is probléma, hogy nagyon széles a sáv, amit mi KKV-nak hívunk. Hogy definiáljuk azt, hogy a KKV, ugye szerintem a legtöbben az Európai Uniós definíciót használjuk a KKV-re, és próbáljuk ugye leginkább árbevétel és létszámadatokhoz kötni. Tehát azon belül nagyon széles ez a skála. Most mondjak egy példát, a Magyarországon regisztrált vállalkozások száma az 500 ezres nagyságú, ha viszont levennénk a 0 és az 1 alkalmazott létszámmal rendelkezőket, akkor ez feleződne. Hogyha ebből levennénk az aktívan működőket, akkor ez tovább feleződne. És mire eljutnánk a végére, az a populáció, amik aktívan mondjuk a GDP-hez is hozzá tud járulni, az mondjuk egy ilyen 50-60 ezres jelenleg Magyarországon. De még akkor is az árbevétel különbözőséget figyelembe kell tudni venni. Alapvetően a KKV ő azt mondja magára, hogy neki nincsen szüksége tanácsadásra. Adjátok ide a pénzt minél hamarabb, minél olcsóbban, ne is kössétek meg a kezemet, hogy mire használom fel, legyen ez egy teljesen szabad felhasználású, lehetőleg kamatmentes, lehetőleg hosszú időre szóló, lehetőleg forgóeszközfinanszírozáshoz kapcsolódó támogatás, és majd én eldöntöm, hogy én ezt mire használom, és majd én nézem a piacon a lehetőségeket, és felhasználom. Ugye, hogy ne ingyen pénzosztásról legyen szó, hanem ugye a legvégén azért egy beruházás ösztönző, gazdaság ösztönző tevékenységről, ezért szoktuk azt erőltetni, hogy a különböző csatornákon, amivel el lehet érni a KKV-kat, legyen az mondjuk egy online csatorna, legyen egy social media felület, vagy legyenek azok szervezetek, vállalkozás fejlesztői szervezetek, ezeken keresztül kell eljuttatnunk az információt, hogy mik amik elérhetőek. Magától ez nem egy ilyen öngerjesztő, a KKV nem kopogtat be sehol, hogy neki az az ötlete van, hogy így kaphatna ő támogatást, ez fordítva működik, nekünk kell bekopogtatnunk hozzájuk, nekünk kell őket irányítani különböző oldalakra, különböző információs platformokra, hogy abból tudjanak választani, és abból tudják kijelölni, hogy nekik mire van szükségük. Ebbe egyébként nagyon sok támogatást lehet adni, tehát az iparági szűrések, a különböző stratégiák, a szektoriális megközelítések, az országok összehasonlítása, ezek mind-mind segítséget nyújtanak nekik, és nincsenek így egyedül hagyva ebbe a történetbe.
Beszéljünk két területről, ami nagyon konkrét, és a KKV-nek a tovább lépésében biztos, hogy nagyon fontos. Az egyik, ez ugye a beszállítóvá válás, vagy beszállítói ranglétrán való följebb menetel, hiszen értelemszerűen egy KKV úgy tud piacra lépni, hogy vagy saját maga teremti meg, vagy saját maga megy a piacra, vagy pedig olyan terméket segít, amivel egy másik nagyobb vállalat tud tovább dolgozni. És a részben ezzel függ össze a másik kérdéskör is. Nagyon sokat beszélünk az ESG-ről, a fenntartható fejlődésről. Most ez a KKV-k szempontjából ez egy újabb nyugnek tűnik. Viszont nagyon sokan azt gondolják, hogy pontosan a beszállítói programok lesznek azok, ahol nagyon komolyan elvárásként fog megfogalmazódni azt, hogy maga a beszállító is fenntartható gazdálkodást, vagy működést, vagy termékelőjelítést végezzen, és ezért én azt gondolom, hogy ez a két kérdés összefügg. Hogyan tudtok erre készülni? Láthatóan megvan mind a kettő mandátumotok erre, hogy ezekben segítsétek a vállalkozásokat.
Az ilyen kérdéseknél lehet elővenni a hideg élelmet és a hálózsákot.
Igen, mondjuk szépen.
Ugye a beszállítófejlesztés, mint olyan, az egy rendkívül fontos kérdéskör. Ugye Magyarországon, hogyha azt nézzük, hogy milyen nemzetközi cégek vannak nálunk, milyen multik dolgoznak nálunk, vagy hogyha azt nézzük, hogy mondjuk az exportáló cégeknek a pusztán csak a negyede hazai, a többi az külföldi tulajdonban lévő cég. Összességében Magyarországon a cégeink azok inkább a beszállító oldalon vannak, mint sem az igénybevevő oldal. Úgyhogy a beszállítófejlesztés azért kell, hogy a hazai érdekeket minél erősebben lehessen képviselni. A beszállítófejlesztési kerekasztal megszervezéséről döntött a legutóbbi vállalkozásfejlesztési tanács. Ez azt jelenti, hogy kijelölt iparágak mentén negyed évente fogunk egy olyan kerekasztalt rendezni, ahol meghívunk szervezeteket és ügyfeleket is, és velük közösen gyakorlatilag a kerekasztalnak a végterméke lesz egy olyan megállapodás, amikor és előveszünk támogatási program formákat, és azoknak a paraméterein megyünk végig, és kvázi a kerekasztal résztvevőkkel beszéljük meg, hogy a jövőben kiírandó támogatás az milyen paraméterű legyen. Mekkora összeg mérvadó abban az iparágban, milyen formában ez egy átadott, továbbadott támogatás legyen, vagy szolgáltatás nyújtás, mekkora intenzitással működjön, milyen futamidővel működjön, mit engedjünk be, milyen típusú eszközbeszerzéseket. Egyáltalán eszközbeszerzésről beszélünk, amikor beszállítófejlesztés, vagy egyébként egy K+F-ről, vagy egyébként maga a képzési rendszernek a megújításáról, vagy egy újabb beszállítói hálózat kiépítéséről, tehát szerteágazó. És erről a következő kerekasztal az egyébként pont járműipar lesz, de egyébként sorba fog jönni védelmi ipar, lesz ESG kapcsolódású kerekasztal és építőipar is a közeljövőben. Leghamarabb egyébként pont járműipari kerekasztalt fogunk tartani. Úgyhogy a beszállítófejlesztés az nem csak nálunk, hanem a többi EU-s országban is ez egy kiemelt téma, és sokan mondjuk mindig a TIR 2-ről, meg TIR 1-ről beszélnek, de mi még egy szinten lentebb vagyunk, itt még a TIR 3-ból való előrelépés is még bőven jó. Úgyhogy a beszállítófejlesztés, én azt mondanám, hogy az összes program ezt célozza, fontos iparágra bontani, fontos tudni, hogy a kerekasztaloknak a döntése az meghatározó lesz majd a jövőbeni programokat tekintve.
És akkor ide minden területnek a legfontosabb szakmai szereplői érkeznek majd be.
Az alap, hogy a legfontosabb szereplők ezen itt legyenek, akár szervezetről van szó, akár mondjuk forrásnyújtó intézményről, akár ügyfélről. Ez, mi úgy gondoljuk, hogy egyfajta társadalmi megkérdezésként szükséges ilyen kerekasztalokat tartanunk, hogy ne fordítva csináljuk, írjunk ki egy programot, majd útközben mindig módosítgassuk a visszajelzések alapján, hanem úgy írjunk ki programot, hogy a legfontosabb szereplők mondjuk abban egyetértenek.
Akkor mehetünk szerintem az ESG-re. Az ESG-ben van egy nagyon furcsa helyzet, hogy itt sokkal több és sokkal fontosabb az edukáció, mint amennyire egyébként mondjuk a beszállítóknál ott ott tényleg a piaci helyzetet kell megteremteni. Itt viszont az információt kell átadni, hiszen azon kívül, hogy ESG, meg zöld gondolat, azon kívül túl sok minden nincs még lefektetve.
Igen, ugye itt is érdemes több dolgot szétszedni. Az egyik, hogy kell egy edukáció, egy szemléletformálás ESG témában a KKV-knek. Ez azt jelenti, hogy azokat az alapdefiníciókat, hogy mit is jelent ez az ESG, mennyiben más és több ez, mint egy fenntarthatóságról való beszélgetés. Ezeket fontos, hogy tudják, fontos, hogy ugyanazt értsük ugyanazokon a definíciókon. Ha ezekhez konferenciák kellenek, ha ezekhez anyagok kellenek, ha ezekhez e-learning dolgok kellenek, akkor ezeket tegyük meg, ezekkel próbáljuk meg őket segíteni. Ugye mi nagyon sok felmérést csináltunk ezzel kapcsolatban, nagyvállalati kört, KKV kört, beszállító kört, intézményeket, képzési szervezeteket megkérdeztünk erről, és nagyon heterogén. Tehát, hogy ezt úgy kell elképzelni, hogy a felkészültségi állapot az még rendkívül alacsony. Úgyhogy itt a továbbfejlődés nem lehet hova nézni szinte, akárhova néz az ember, tudott segíteni, vagy tudott magyarázni. Ez a szemléletformálás része. És van egy másik, ez a gyakorlatilag ugye adatszolgáltatásra kötelezettek a cégek. Először a közérdeklődésre számottevő nagyvállalatok, később majd a tőzsdén jegyzett nagyvállalatok, tőzsdén jegyzett KKV-k, és egyre inkább majd, ahogy az időben megyünk előre, egyre több cégnek kötelezettsége a fenntarthatóságról ugye a éves beszámoló részeként neki jelentést tennie. A Magyarország a korát kicsit megelőzve az Európai Uniós jogszabály mellett bevezetett egy, hívjuk ESG törvényt tavaly decemberben, ami januárban lépett életbe, és ezt próbálja definiálni, hogy mit is kell tenni, milyen teendői vannak a cégeknek ESG kapcsán. És itt egy ESG beszámoló, mint új fogalom, ez bekerült a rendszerbe, és ennek a jogszabálynak a végrehajtási rendeletei készülnek jelenleg. Jó valószínűséggel tudom azt mondani, hogy ez július elején ezek megjelennek, ezek a rendeletek, és ezek fogják azt definiálni, hogy mit jelent a ESG beszámoló adattartalma, milyen adatot kell egyébként gyűjteni a cégeknek magukról, a beszállítóikról, milyen kérdőívet kell majd egyébként kitölteniük. Ez a kérdőív, hogy hasonul nagy szervezetek egyéb kérdőívéhez, mondjuk a Nemzeti Bank, amikor a kereskedelmi bankoknak előirányoz egy ESG kérdőív iránymutatást, akkor próbáljuk a ESG beszámoló kapcsán a kérdőívet ehhez hasonlóan, és ugyanarra az adattartalomra nem rákérdezni kétszer. De mondjuk ezek a végrehajtási rendeletek fogják definiálni azt is, hogy kik azok az intézmények ma Magyarországon, akik ESG tanácsadókat képezhetnek, milyen feltételrendszere van ennek, hogy tud valaki egy ilyen képzést elindítani, illetve ez fogja azt is definiálni, hogy egy ESG tanácsadó Magyarországon most ma egy gyűjtőfogalom, és a későbbiekben ebből leválasztásra fog kerülni az, aki a ESG beszámoló kapcsán tud majd tanácsot adni, és ahhoz milyen akkreditálási feltételek kellnek. Úgyhogy egy óriási lépés fog most július elején bekövetkezni, amikor ezek így kikristályosodnak, és akkor mindenki meg fogja tudni keresni benne magát, akár mert ő most jelenleg tanácsadó, és a jövőben ESG tanácsot akar adni, vagy ha most egy oktatási intézmény és a jövőben akar ilyen programot indítani, vagy ha egy cég, aki kötelezett adatszolgáltatásra, hogy neki mit is kell majd benyújtania.
A nagy kérdés az, hogy hogyan lehet erről majd a vállalkozókat megfelelően értesíteni. Azt nem várhatjuk el, hogy a Rákóczi úton a gazdaságfejlesztési ügynökségnél egy fantasztikus nagy ügyfélszolgált iroda épüljön, ahol a 500 ezer vállalkozást, nem tudjuk, de maradjunk csak a 70 ezernél, azt se lehet lekezelni. Milyen terveitek vannak arra, hogy ezek az információk, ezek az ismeretanyagok, ezek eljussanak a vállalkozásokhoz?
Ha ekkora ügyfélszolgáltunk nincs is, de amúgy ügyfélszolgáltunk van, ugye mind személyes, mind telefonos, mind e-mailes, de nyilván nem az a cél, hogy ügyfélszolgált felett toljuk a vállalkozásokat. Ugye elsődlegesen, amit mi szeretnénk, az az, hogy a vali.hu nekünk az egy digitális platformunk, ahogy gyűjtjük az információkat. Ez azt jelenti, hogy ha egy cég ide felmegy, és mondjuk regisztrál, akkor olyan információk nyílnak meg a számára, akár a saját cégével kapcsolatosan, akár más cégekkel kapcsolatban, amik hasznosak, milyen támogatási programok elérhetőek, milyen pályázati lehetőségek elérhetőek, milyen források elérhetőek, milyen kamattámogatott konstrukciók elérhetőek. Úgyhogy egyfajta funkcionalitás bővítő szándékunk van, és azt mondjuk, hogy a vali.hu az épüljön be a cégeknek a tudatába, hogy gyakorlatilag egy ilyen mindennapi megnyitásra javasolt oldal, hiszen ott fogjuk gyűjteni a pályázati feltételeket, illetve nem a fejlesztési irányok nagyon szertágazóak, ipari parkokra vonatkozóan akarunk egy térképet, logisztikai parkokra vonatkozóan szeretnénk egy térképet, az ESG adatszolgáltatással kapcsolatos edukációs dolgokat, a nyilvántartási rendszereinket ott szeretnénk feltüntetni. Úgyhogy én azt mondanám, hogy az online világ az egy kikerülhetetlen, ha online, akkor vállalkozásfejlesztés kapcsán a vali.hu az irányadó, és hogyha valaki ott nem találja meg, akkor nyilván fordulhat a partnerhálózatunkhoz, fordulhat hozzánk, az ügyfélszolgálathoz, de elsődlegesen mi azt szeretnénk, hogy könyvelőknek, a céges, mondjuk a beszerzésért felelős vezetőknek, a CFO-knak, de akár a bankároknak az elsődleges portálja az a vali.hu legyen.
És akkor ez előfordulhat az, hogy egyrészt innen kvázi interfészként el tud menni és ügyet tud intézni, vagy lesznek olyan ügyek, amik innen, ide bejönnek máshonnan, tehát ez egy ilyen interfész lesz, és mennyire lehet ezt majd személyre szabni?
Szerintem ez kell, hogy legyen az irány. Tehát ha valaki nem csak információt kap, hanem ügyet is tudna intézni, akkor szerintem az egy olyan szolgáltatás, amit érdemes használnia. Úgyhogy igen, mi abban gondolkozunk, hogy ez akár lehetne egy digitális hiteligénylő rendszer is. Nyilván ennek a bonyolultságát ismerve ez nem két pillanat egy ilyet megszervezni, és az oda tartozó termékeket sem egyszerű kiválasztani, hogy pontosan milyen termékekre vonatkozóan lehessen ez. De szeretnénk, hogyha mondjuk ez egy központi ügyfélazonosító rendszerrel is összekötve legyen, de egyfajta, ha már egyszer SG kapcsán lesz hatósági funkciónk is, akkor ezt akár összeköthetnénk egy ilyen azonosítási rendszerrel. Ha már összekötöttük azonosítási rendszerrel, akkor a nyilvános adatbázisokból miért ne vehetne át adatokat, miért ne számolhatna abból olyan mutatókat, amik hasznosak lehetnek a cégeknek, és ha már hatósági funkciói vannak, akkor miért ne tárolhatna adatot, ami utána visszakereshető, akár edukációs szempontból miért ne lehetne mondjuk ott e-learning tartalom, amit tud használni. És akkor egyébként a nem túl messzi jövőben van egy olyan víziónk is, hogy cégeket kötnénk össze, és akár beszállítókat nagyobb cégekkel, integrátorokat, közepes cégekkel, gyakorlatilag a kereslet kínálatot a piacon lehetne ezzel irányítani, hiszen sok esetben a beszállító kiválasztásnál nem érik el a beszállítókat ezek a nagy cégek, vagy a beszállító nem tudja, hogy milyen feltételrendszert vár el tőle a nagy cég, és hogyha egy platformon belül tudnának egymásra találni, akkor szerintünk ennek is lenne hozzáadott értéke.
Nos, azt gondolom, hogy akkor feladatok vannak a GFÜ előtt, de lehetőségek is vannak, és a vállalkozóknak pedig egészen biztos, hogy hasznosítható tudás jelenik meg majd a GFÜ-nél és a vali.hu-n, úgyhogy azt tudjuk tanácsolni, hogy időről időre egyrészt regisztrálni kell, és ahogy Ricsi mondta, időről időre vissza kell oda menni erre a honlapra. Reményeink szerint egyre szélesebb információ és lehetőség kavalkáddal találkoznak majd a vállalkozások. Szabados Riárdnak köszönöm, hogy itt volt a Cégkassza podcastban, és segített nekünk eligazodni.
Köszönöm szépen.